Kegyelem nékünk és békesség, kedves testvéreim, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntünk minden kedves testvért Advent második vasárnapján, és ének szóval kezdjük Isten tiszteletünket a 385-ös számú énekkel, mely így kezdődik: szép hajnalcsillag, Jézus, ragyogj fel!
Csillag, Jézus, ragyogj fel, teljék meg szívünk tiszta fényeddel. Adventi csendben téged várunk, jöjj, Urunk Jézus, maradj nálunk! Adj erőt nékünk vinni fente szét, irgalmad fényét, tűnjék a sötét. Adventi csendben téged várunk, jöjj, Urunk Jézus, maradj nálunk. Életet, békét hozol te nekünk, téged szolgáljon teljes életünk. Adventi csendben téged várunk, jöjj, Urunk Jézus, maradj nálunk.
Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fent tart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, foglaljuk el a helyünket. És a keresztelésre készülve a 342-es számú éneket énekeljük, amely így kezdődik: Úr Isten, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket.
Isten, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket, és tisztíts meg kegyesen. A Krisztusnak ő vérébe nagy bűneinket töröl, szent lelked erejében. Ami te szent fürdő jegyez, mindent mi bennünk megszerez, légy körül szerelmeddel, hogy a te szövetségedben megmaradjunk mindvégig lel, minden mi gyermekénk
Kedves testvéreim, hallgassátok meg, hogyan is adta parancsba a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség szentségét. Máté evangéliumának az utolsó verseiben hallhatunk erről a következőképpen. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket, és amikor meglátták őt, leborultak előtte. Némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatot minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Kedves testvérek, kedves keresztelő család, jó magam is tanítok hittant a gyerekeknek, egészen kicsiknek is, sőt még óvisoknak is már tanítottam, és jogosan merülhet fel bennünk a kérdés, hogy vajon a hit az tanítható-e, ha már ennek a órának az a neve, hogy hittan vagy hit és elkölcstan. Olyan értelemben nem, mint mondjuk a többi tudományágat, a tudást lehet bővíteni, de igazi hitet azt nem lehet tanítani, pontosabban nem úgy, mint ezt a többi fajta tanulmányt, de átadni viszont lehet. A hitről bizonyságot lehet tenni, az igaz hitről, az igaz bizalomról, amely abban mutatkozik meg, hogyha nehézségeket élünk át, akkor kitartunk, hogyha nem úgy történnek az életünkben a dolgok, ahogyan szeretnénk, akkor is megbízunk a jó Istenben, és ugyanígy tehet vallást a hitéről a keresztény szülő is, és a keresztény keresztszülő is. Ez lesz, kedves család, a ti küldetésetek, miközben a kis Olivért felnevelitek, hiszen a saját életetekkel tesztek majd bizonyságot az Istenbe vetett hitetekről, és pont azokkal, amiket meg is említettem, hogy a nehézségekben is ő benne bíztok, és ő pedig látni fogja, hogy ti valakihez tartoztok, és ez a valaki, az a Jézus Krisztus, aki ő érte is az életét adta váltságul húsvét ünnepén, és ő érte is megtestesült karácsony ünnepén, amely most már nem is olyan sokára lesz. A keresztség az egyik szentségünk, és fontos tudnunk, hogy miért a szentségünk, miért fontos nekünk, miről szól egyáltalán. Más szóval úgy is nevezhetnénk, hogy ez egy szövetségkötés. Izrael népe ugye a Sínai hegynél kötött szövetséget Istennel, és az ők jelük, amely fizikailag kiábrázolódott, az a körülmetélkedés volt, viszont nekünk Jézus Krisztusban, az ő hozzávaló tartozásunkban egy teljesen más jegy jelképezi a szövetség kötésünket Istennel, az új szövetség, amelyről olvastam is a Szentírásban, amely Jézus Krisztus által köttetett az emberiséggel. És ebben az új szövetségnek a jelében, ebben a szent jegyben részesül majd a kis Olivér is, és pontosan erről szól a keresztség. Ugye, ha kisgyermekről beszélünk, akkor talán az üzenet még erőteljesebb, hiszen ugye van az az énekünk, hogy én még mit sem tudtam rólad, te már akkor szerettél, anyám méhétől fogva rám gondot viseltél. Tehát, hogy Isten már akkor szeretett bennünket, amikor mi még csak épp, hogy megszülettünk, épp, hogy megfogantunk, mi csak beszélni sem tudtunk, ő már akkor is szeretett, és akkor is várt minket haza, ő hozzá, mint a tékozló fiúnak az apja. Erről a szeretetről szól a keresztség, erről szól nektek is ez az üzenet, hogy Isten nagyon szereti őt is, és azt szeretné, hogy ő is megismerje, és ebben benneteket is fel fog eszközként használni, szülők és keresztszülők, és Isten áldja meg a elhatározásatokat és az életeteket. Amen. Mivel keresztény szülők gyermekeit kereszteljük meg, ezért álljunk fel, testvéreim, és tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncilus Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek, és feleljetek hangos szóval a következő kérdésekre. Először is kérdezem tőletek, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szentegyházba befogadtassék? Feleljétek, akarjuk. Isten áldja meg a szent elhatározásotokat. Másodjára kérdezem tőletek, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testi, lelki erőt nektek a fogadalmatok teljesítéséhez. És kedves gyülekezet, hozzátok fordulok, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit imádságban hordozzátok? Feleljük, ígérjük és fogadjuk. Isten áldja meg a mi elhatározásunkat is. Egy imádságra hagyjuk meg a fejünket. Urunk, hálát adunk minden egyes kisgyermekért, minden hívő családért, akik által valamit megtapasztalhatnak a te hatalmas nagy szeretetedből ezek a gyermekek. S így áld meg ezt a családot is, kisgyermeket, áld meg az életüket, az útjukat egész végig, mutass meg nekik magadat, jelensd ki magadat nekik. Jézusért, a mi Urunkért kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen.
Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged. Világosítsa meg a tudatod pocáját rajta, és könyörüljön valaha. Adjon neked az Úr kékességet. Amen.
A kis gyermekkel érkezett család megáldására énekeljük testvéreim a 842-es számú énekünk harmadik versétől ötödik verséig, mely így kezdődik, gyermekeket te adtál mi nékünk.
Gyermekeket te adtál mi nékünk, áld meg kérünk példás életet éljünk, hogy megtalálják az utat te hozzád, és el ne hagyják. Egymás terhét szívből elviselnünk, segíts kérünk, Krisztus éljen mi bennünk. S bár gyakran bótlunk, haragot ne tartsunk, sőt megbocsássunk. Tarts meg minket vidám jó kedvedben, békesség. szépségben, hűséges szeretetben. Fogjad kezünket, te adj győzedelmet és üdvösséget.
Megkérem a kedves keresztelő családot, hogy foglaljon helyet közöttünk a padsorokban, és mi is, kedves testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem, hogy a mai Isten tiszteletünkön megkereszteltük Vasilkó Olivért. Isten áldja meg a családot a keresztény nevelést útján. És ezen a napon emlékezünk a 2 éve búcsúztatott Belinszky Zoltán Károlyné Balog Borbála nevű asszonytestvérünktől, aki 75 évesen hunyt el. Isten adjon vigasztalást a gyászoló család részére. Hirdetem a testvéreknek, hogy iratterjesztésünkhöz megérkeztek a legújabb bibliaolvasó kalauzok és fali naptárak, de vásárolhatunk karácsonyi képeslapokat, könyveket, gyerekbibliákat is. Tekintsünk meg a iratterjesztést, mielőtt elhagynánk a templomot hazafelé menet. Kékkeresztes testvéreinknek a karácsonya december 10-én, jövő héten kedden 17:30-kor lesz a templomunkban, amelyre szeretettel várunk minden kedves testvért. Adventi családi délutánunkat december 15-én 16 órától tartjuk itt a templomunkban. Hittanos családjaink megvendégelésére pedig házi készítésű süteményeket szeretettel elfogadunk. Tehát mindenkit várunk december 15-én délután 4 órára a hittanos karácsonyra. Hirdetjük, hogy hordozzuk imádságban a csepeli missziót, a csillagtelepi missziót, Dominiák Zsolt lelki pásztornak a szolgálatát. Alapítványunk karácsonyi segítségét a nehézséggel küzdő családoknak, testvéreknek a kuratórium istentisztelet után adja át fent a gyülekezeti teremben. Tehát aki tudja, hogy részesül ebben az adományban, az szeretettel várjuk Isten tisztelet után fent a gyülekezeti teremben az emeleten. A gyülekezetünk tagsági feltétele minden évben névvel befizetett egyház fenntartói járulék. Ezt utalással, személyesen a hivatalban vagy Isten tisztelet előtt az iratterjesztési asztalnál tudjuk rendezni. És akit érdekel, hogy szerepele a gyülekezetünk választói névjegyzékében, még ebben az évben, annak személyesen tudunk felvilágosítást adni a hivatalban. Biztatjuk a kedves testvéreket arra, hogy jöjjenek hozzánk. Folytassuk ének szóval Isten tiszteletünket, kedves testvéreim, és az ének alatt Ibolya nénivel a gyermekek kivonulnak a gyermekisten tiszteletre. 387-es számú énekünket énekeljük. Áldott az Isten mindnyájunknak atya.
Az Isten mindnyájunknak atya, ki az ő népét így meglátogatja, és megváltotta, mint ígéri régen, nagy kegyelmében. A szent proféták elejétől fogva, az Úr Isten úsról szóltak álmélkodva, bölcsek királyok szegények őt várták, látni kívánták.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét János evangéliumának a 7. fejezetéből, a 20-as verstől a 30-as versig a következőképpen. A sokaság azt mondta, ördög van benned, ki akar téged megölni? Jézus erre azt mondta nekik, egy dolgot tettem, és minnyájan csodálkoztok rajta. Mivel Mózes elrendelte nektek a körülmetélkedést, nem mintha az Mózestől való volna, hanem az atyáktól, szombaton is körülmetélitek az embert. Ha pedig körülmetélhető az ember szombaton, hogy meg ne sértsék Mózes törvényét, ti most azért haragszotok rám, mert én egy ember teljes egészében meggyógyítottam szombaton. Ne csak látszatra ítéljetek, hanem mondjatok igazságos ítéletet. A jeruzsálemiek közül némelyek így beszéltek. Nem, de ez az, akit meg akarnak ölni. És íme nyilvánosan beszél, és semmit sem szólnak ellene. Talán bizony felismerték a főemberek, hogy ő a Krisztus. De erről tudjuk, hogy honnan való, amikor azonban eljön a Krisztus, róla senki sem tudja, honnan való. Jézus pedig a templomban tanítva így kiáltott. Ti ismertetek engem, és azt is tudjátok, honnan való vagyok, de én nem magamtól jöttem, hanem az küldött engem, aki igaz, akit ti nem ismertek. Én azonban ismerem őt, mert tőle vagyok, és ő küldött engem. Erre el akarták fogni, de senki sem vetette rá a kezét, mert még nem jött el az ő órája. Isten áldja meg az ő igének hallgatását, szívünkbe fogadását és annak megtartását. Gyertek testvéreim, helyünkről fennállva, fejünket meghajtva imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy az adventben kicsit elcsendesedhetünk, rád gondolhatunk a te megtestesülésed ünnepére, a karácsonyra, attól, hogy ne csak világi módon készüljünk a karácsonyra, hanem lelki módon is az életünknek a házából dobáljunk ki minden nem odaillőt, hogy csak te legyél ott, és csak neked legyen bennünk hely. Kérünk, Urunk, hogy ilyen adventi készülődést adj nekünk minden héten, hogy méltóképpen legyünk majd az úrvacsoránál, amikor karácsonyban ide jövünk az te asztalodhoz. Áld meg, kérünk a gyülekezetünknek a betegeit, áld meg, kérünk Orvosi Zoltán testvérünket és családját, és minden más beteget, akiről tudunk, te adj gyógyulást nekik, te tégy csodát az ők életükben is. Kérünk, Urunk, áld meg a keresztelő családot is, és te adj áldást és békességet a gyászoló család szívébe, akik ma emlékeznek arra, akit te magadhoz szólítottál. Te viselj róluk gondot, te adj nekik erőt a továbbiakban is, ahogyan eddig is tetted. És áld meg a te ígédnek a hallgatását, hogy az valóban gyökeret verjen az életünkben olyan értelemben, hogy ne csak hallgassuk azt, meg ne csak megértsük, ha nekünk szól, hanem valósággal meglátszódjon az életünkön. És ne úgy, hogy mondják nekünk, hanem hogy az áradjon belőlünk. Amen. Ige hirdetésünk előtt a 391-es számú énekünk első két versét énekeljük. Első verse így kezdődik, a sötétség szűnni kezd már.
Sötétség szűnni kezd már, az a csillag eljöjj hozzánk, véget ér a gyászos sóhajtás. mind elhalványul, ő előtte minden tértre hull.
Kedves testvéreim, János evangéliumát magyarázom folytatólagosan. Az előbb felolvasott szakasz lesz a mai magyarázat tárgya. És hozzáolvasom a következő verset még. János evangélium a 7. fejezete 31. versét. A sokaság közül pedig sokan hittek benne Jézusban, és azt mondták, a Krisztus, vagyis a Messiás, ha majd eljön, tehet-e több csodát annál, mint amennyit ő tett? Foglaljuk el helyünket, és figyeljünk. Kedves testvérek, ez a szakasz nem olyan szakasz, amiről gyakran hangzik igehirdetés szószéken. Én még nem is hallottam. Az előbb követtük talán, hogy Jézus a sokasággal, a tömeggel beszélget. Különböző szakaszai vannak ennek, hát nem csak egy beszélgetés, hanem több is egymás után. Az advent egy olyan dolog, amikor tömegek vannak tulajdonképpen Jézus körül, meg karácsony. Ez az időszak olyan, hogy szinte az egész világ megmozdul, és nyüzsög, és tulajdonképpen ez azt jelenti, hiszen Jézus születését ünnepeljük karácsonykor, tulajdonképpen az egész világ e körül bojdul meg, és ott tolong, mint egy Jézus körül, mint amit a Bibliában olvastunk, hogy akkor is sokaság volt Jézus körül, de ez nem elég. A sokaság akkor sem hitt úgy egészében Jézus Krisztusban, hanem csak elkezdtek néhányan beszélgetni Jézussal, és azok közül is csak néhányan hittek, és hát ez fontos az adventben, a karácsonyban, hogy velünk is párbeszédet kezdhessen Jézus. Ez akkor egy külső párbeszéd volt, most pedig valahol a lelkünkben folyik, és ma ezt szeretném, ha ezt a párbeszédet tehetné meg velünk az Úr Jézus, hogy nekünk is legyen igazi adventünk és karácsonyunk. Ne csak ott tolongjunk, vásárolva különböző dolgokat, úgymond Jézus nevében, a karácsony érdekében, hanem nekünk legyen karácsonyunk. Először is olyan meglepő, ahogy a sokaság így, közülük sokan így fordulnak Jézushoz, hogy ördög van benned. Ez úgy megdöbben, talán szíven üt minket, hogy ezt mondták Jézusnak. Az a sokaság, amelyik ott tolongott körülötte, hogy ördög van benned. Hát ez finomítja ezt a durvaságot, az, hogy ez akkor valószínűleg egy közismert szólásmondás, kiszólás volt arra, amikor valamit nem értettek, amikor valaki érthetetlenül viselkedett. Megőrültél? Mi így mondjuk ezt. Megőrültél? Hát akkor pedig így mondták ezt, hogy ördög van benned. Arra feleltek így, hogy Jézus azt mondta, hogy meg akartok ölni engem, akkor hogyan mondhatjátok, hogy hisztek benne? Sokan természetesen a sokaságból nem tudták a nép vezetőinek a szándékát, a gyilkos szándékát, hogy ők már elhatározták, hogy Jézust kiiktatják a nép köréből, hogy ne higgyenek benne, mert feltették, hogy ilyen messiást nem küldhet az Isten. Ilyen póriast, ilyen egyszerűt. Aki nem hozzánk jön, aki nem velünk együtt akar győzni, mondták a népvezetői. És gyűlölet volt a szívükben, és ez nyilván meglátszódott, érződött rajtuk, és Jézus Krisztus, mint az Isten fia, egész biztos, hogy ez pontosan tudta, hogy ők meg akarják ölni. De amikor ezt közölte a sokasággal, akkor ezt mondták, hogy ördög van benned. És ez nekünk azt üzeni, hogy nem a szavakon múlik, hogy mennyire közel vagyunk Jézushoz, hogy ő szeret-e bennünket, beszélget-e velünk, hogy mennyire hiszünk, ez nem a szavakon múlik. Az igaz, hogy én is vigyázok a szavaimra, gyermekkoromtól úgy nevelkedtem, hogy ne mondjak semmi durva szót, kifejezést, káromkodást. Elég legyen az, hogy most nagyon megbántottál, vagy haragszom, elég legyen ez, és nem kell különböző cifra dolgokkal ezt erősíteni. De a hit nem ezen múlik. Mai világunkban már a gyerekek úgy nőnek föl, hogy sokan napjába százszor hallják ezeket a dolgokat, és teljesen természetes nekik a durva szó, bele se gondolunk a jelentésében, aztán különböző más szavakat használunk, hogy basszuskulcs, vagy egyéb szavak, de nem ezen múlik, hogy mi mit gondolunk Jézusról, és mennyire vagyunk közel hozzá. Hála Isten! És ne is e szerint ítéljünk meg embereket, mert Jézus Krisztus azt mondja, hogy bocsáss meg, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Tehát nem, hogy a beszédet, de még a cselekedetet is a tudatlanság miatt megbocsátja. A benne való hit nem a beszéden múlik, és nem a tudatlan cselekedeteinken, majd megváltozik a beszédünk, majd megváltoznak a cselekedeteink, ha ráébredünk a dolgokra, és hiszünk Jézusban komolyan, de mindez nem ettől függ. Jézus mintha meg se hallotta volna. Tovább folytatja a tanítást, a beszédet, mintha meg se hallotta volna, hogy azt mondják, hogy ördög van benned. Nem reagál rá, nem érdekli. Valahol sokkal mélyebben van a hit, valahol sokkal mélyebben keres minket, mint a beszédünk, mint a cselekedeteink, hanem bent, amiből erednek ezek, a szívünket keresi. Ennél kevesebbel ne elégedjünk meg mi sem. A eszembe jutott készülés közben, hogy mi tanultuk a teológián, hogy az első három evangélium, amelyet úgy hívnak, hogy szinoptikusok, azok úgynevezett perikópákat mondanak el, tehát egy-egy történetet, aminek egy csattanós mondatban Jézus levonja a tanulságát. Amellett vannak még példázatok. De János evangéliuma abban különbözik, hogy ott Jézus inkább csak tanít. Kevés benne a történet, az ilyen perikópa-szerű, csattanós végű történet még kevesebb, annál több Jézusnak a tanítása. De arra csodálkoztam rá, amikor készültem erre az igehirdetésre, hogy mennyire megegyezik a első három evangélium perikópa-szerű csattanós történettel való tanítása azzal, amit a János evangéliumában leír János, hogy hogyan tanított Jézus. Ez pontosan egyezik itt is, mert azt mondja az egyik perikópa csattanójában, a másik evangéliumokban, amikor ördögöt űz ki, és ezért az ördög szövetségesének hívják a tudatlan zsidó vezetők Jézust, akkor azt mondja, hogy minden bűn megbocsátatik az embereknek, még a káromlások is, még ha a atyát vagy a fiút káromolják az is, csak ha a Szentlélek ellen szólnak káromlást, az nem. Na hát ez pontosan ez a tanulság itt is, hogy mondhatták Jézusnak, hogy ördög van benned, simán. Nem tudták, kivel beszélnek. Nem értették a helyzetet. Megdöbbentő volt az, hogy Jézus azt mondja, hogy meg akartok ölni. Mondhatták rá ezt, nem számított. Csak aki a Szent Lelket káromolja, ez mi, aki ott mélyen a szívében utasítja vissza az Isten munkáját. Ott mélyen a szívébe küldi el, és azt mondja, hogy nekem erre nincs szükségem. Hagyjon békén az Isten. És ezt lehet szép szavakkal is, úgy, hogy a külsőm vallásos. Úgy is lehet ezt mondani, hogy én megteszek mindent. Én ott vagyok minden vasárnap, én adakozom, csak itt belül hagyjon békén az Isten. Itt belül nem akarok változni. Na ez a Szentlélek káromlása. Amikor az Isten lelkét utasítom el, és küldöm el magamtól. Ez nem bocsátatik meg. És amikor Jézus válaszol erre mégis, hogy ördög van benned, akkor azt mondja, akkor odafordul, mint egy a zsidó vezetőkhöz, hogy igen, haragszotok, igenis, tudom, és azért, mert a szombat törvényt megszegtem. Ez egy zsidó törvény volt, hogy a hetedik napon, ami a szombat volt, tehát a vasárnap az a hét első napja a Biblia szerint, mi már azt ünnepeljük, a zsidók a szombatot ünnepelték, a hetedik napot, és akkor megvan írva az Ószövetségbe keményen, hogy ez a jele, mondja Isten, hogy az én népem vagytok, hogy ti szombaton nem dolgoztok. Ha nem figyeltek rám, ha nem nekem adtok hálát, ha nem szeretitek a többieket, és odafigyeltek rájuk. Ez volt a törvény lényege, és a zsidó vezetők Jézusban kifogást kerestek, és többek között azt, hogy ő szombaton képes volt gyógyítani. És azt mondták, hogy hát ez munka. És itt hivatkozik, hogy a körülmetélkedést azt megteszitek. Ez volt a szertartás, amivel jelezték, hogy a zsidó néphez, az Isten népéhez tartozik valamelyik fiúgyermek, hogy a nemi szervének a bőrét levágták. Ez volt a körülmetélkedés. És Jézus erre hivatkozott, hogy igen, a körülmetélkedést a nyolcadik napon kellett megtenni a születés után, és ha szombaton született az a gyermek, akkor az a nyolcadik nap is szombatra esett, és akkor megteszitek. Hát ha az nem munka a törvény szerint, mert az egyébként is úgy gondolták a zsidók, és máig sokan orvosok is úgy gondolják, hogy az egészségileg is fontos dolog, hát akkor, ha egy ilyen pici fontos dolgot megcsináltok, akkor egy egész embert egészségessé tenni ne szabadna az Isten szerint. Ugye ezt is perikópás történetekben írják le az evangéliumok, az első három, itt pedig Jézus kimondottan tanítja a sokasságot erről, és ez minket arra tanít, hogy a hit akadálya sokszor a mi sokféle megrögzött gondolatunk, szokásunk, hogy csak így lehet karácsonyt tartani, hogy ahhoz hozzátartoznak az angyalkák, meg ki tudja mi, és nem vesszük észre, hogy ezek a mi megrögzött gondolataink távolítanak el a karácsony igazi lényegétől. Az valahol sokkal mélyebben van. És aztán folytatódik a beszélgetés, és Jézus Krisztus azt mondja, tehát, hogy ne csak látszatra ítéljetek, hanem mondjatok igazságos ítéletet, és a jeruzsálemiek közül némelyek így beszéltek, nem, de ez az, akit meg akarnak ölni. Tehát volt a tömegben olyan, aki nem a vezetők közé tartozott, akik meg akarták ölni titokban, de aki nem is tudatlan vidéki volt, akik nem tudta ezt a vezetőknek ezt a szándékát, hanem jeruzsálemi volt, aki tájékozott volt, mert ott elterjedt már ez a vezetőkről, hogy keresik Jézust, hogy megölhessék. És csodálkoztak ezek a jeruzsálemiek ott a tömegben, hogy Jézus ott tanít a templomban. Hát itt van. És ha a vezetők meg akarják ölni, akkor most miért nem fogják el, és miért taníthat itt, és ráadásul a vezetők ellen, és nyíltan kimondja, hogy meg akartok ölni. Hát ez milyen furcsa dolog. De ebből rossz következtetést vonnak le. Elkezdenek megakadni azon, hogy hát nem lehet a messiás, mert ismerjük, hogy honnan származik. És akkor Jézus erre is válaszol. De most csak maradjunk annál, majd tovább is fogunk menni, hogy ők elkezdenek csodálkozni egy dolgon, ami tényleg csodálatra méltó. Hogy taníthat Jézus itt nyilvánosan, és mondhatja, hogy ti meg akartok ölni, és hogy nem támadnak rá, és viszik el, és ítélik el azok a vallási vezetők, az ország vezetői, mert Izrael egy ilyen ország volt, ahol a főpapok vezették az országot. Hogy nem támadnak akkor rá? Itt van. Ez egy csoda volt. Egy csoda volt, amiben látszott, hogy nem tehetnek, még az ország vezetői sem tehetnek akármit Jézussal. Ő majd meg fog halni, de nem azért, mert az ország vezetői megölik, hanem azért, mert az Isten ezt tervezte el a mi megváltásunkra. És ezek az emberek nem jönnek rá, hogy ez mutatja, hogy Jézus a messiás. Hogy ez nem egy véletlen dolog, hogy most nem ismernek rá a vezetők, vagy mi van, vagy ők is elkezdtek hinni benne. Hanem az az Isten csoda jele. És mi is így vagyunk nagyon sokszor. Hogy véletlennek gondolunk dolgokat. Én is megdöbbentem, amikor a héten rájöttem, hogy igen, az életünk mennyire törékeny. Egy embernek az életét tapasztaltam, hogy igen, ilyen. És végig gondoltam, hogy az én életemet is ugyanígy. Hát rászolgálnék, ugyanígy. Egy pillanat alatt kioldhatná az Isten, ha akarná. És nem azt mondom, hogy ez véletlen. Nagy alázattal és hálával tudom megköszönni az Istennek, hogy ma még élek. És tudok gondolkozni, tudok mozogni, beszélhetek róla nektek, pedig nem vagyok rá méltó. Pedig az én életemet is mennyi nyomorúság terhelte, és mennyi mindenből hozott ki az Isten. És még mindig tart és méltat, és itt lehetek. Észrevesszük-e az Isten csodáit? Hogy azt mondjuk, hogy na, véletlen, így történt, nem tudjuk miért. Ez is egy nagyon fontos adventi dolog, hogy észrevegyük az Isten munkáját. És amire fölhívja, mondtam, hogy tovább is megyünk, fölhívja Jézus Krisztus a figyelmet, hogy ő honnan származik. Mert hogy ez volt, hogy hát mi ismerjük Jézust. Tudjuk, hogy Betlehembe született, de Názáretben nőtt föl, ismerjük a családját, és ismerjük ezt a csattanós perikópát a többi evangéliumból, és itt Jézus erről is tanít a sokaságnak, hogy nem az a lényeges, hogy én honnan származtam testileg, hanem az a lényeges, hogy én honnan jöttem, hogy én az Istentől jöttem. És karácsonyban sem ezek a földi dolgok a lényegesek, hogy Betlehemben született, hogy istállóban született, hogy angyalok hirdették, ezek körülmények. Az a lényeg, hogy az Istentől jött. Az a lényeg, hogy megváltani jött. Az a lényeg, hogy azért jött el. Hogy tudjuk, hogy a mi bűnös életünkre van tisztulás, megbocsátás, van új kezdés, napról napra akár, mert az Isten szeret minket, és eljött közénk, odaadta az életét értünk, és föltámadta a halálból. Ez a lényeg karácsonyban, hogy honnan jött, hogy az Istentől jött Jézus Krisztus, és nekünk jött megváltóul. És, ugye, amit verset ráadásképpen olvastam föl, a sokaság közül pedig sokan hittek benne, és ezt mondták, a Krisztus, ha majd eljön, vagyis a Messiás, tehet-e több csodát annál, amennyit ő tett? Na hát, azt mondja itt a Biblia, hogy sokan hittek benne. Na de ha megnézzük ezt a mondatot, ez egy teljesen bizonytalan mondat. Ez egy kérdés. Hogyha a Messiás eljön, vajon tehet-e több csodát, mint ez? És ráadásul ez csak a csodák számát mondja, vagy talán a nagyságát, és a csodákra alapoz. És azt mondja, hogy Jézus milyen sok csodát tett. Talán nem ő a Messiás, ugye erre vonatkozik ez a bizonytalan kérdés, hogyha a Messiás eljön, vajon tehet-e több csodát. De milyen picike hit ez igazából? És értékeli az Isten. És a Bibliában így van ez, hogy sokan hittek benne, akik ezt mondták. Ha a Messiás eljön, vajon tehet-e több csodát? Ezt értékeli, ezt keresi Jézus. Azt mondja, ha csak egy mustármagnyi hitetek volna, akkor nagyon nagy dolgok történnének veletek. A mustármag a legkisebb mag, de élő. Egy mag, amelyik, ha földbe kerül, akkor megnő, és mondja a példázatában Jézus a többi evangéliumában, hogy fává lesz szinte egy év alatt. Hatalmasan nő. Ilyen a hit. Csak egy pici a szívedbe, de gondozod, de engeded, hogy az Isten segítse és gondozza, és nem azt mondod, hogy ó, hát én hittem, de most már nem hiszek, mert ez történt velem, hanem annak ellenére, amik történnek, amik nehezek, hogy ebben a világban mennyi háború van, hogy most egy újabb háború robbant ki, és hogy most Szíria teljesen lángban áll, és ennek hatalmas következményei lehetnek. Nagyon sok félelmet keltő dolog van, de én hiszek. Én engedem, hogy az Isten növelje bennem a hitet. Ezt a mustármagot elültesse és ápolja. Ez egy nagyon fontos dolog. Ez a legfontosabb karácsonyi dolog. Hogy higgyek Jézus Krisztusban, akiben az Isten értem jött, és ezt a hitet ne hagyjam a mindennapokban, hanem napról napra leüljek, olvassam a Bibliát. Hálát adjak Istennek mindazért a csodáért, amiket észre kell, hogy vegyek. Van-e igazi adventünk és karácsonyunk a szívünkben? Vagy csak ott vagyunk, ott tolongunk a sokaságba, úgy Jézus körül, igen, az advent meg a karácsony erről szól, de csak külsőséget látunk, és a szívünkbe nincs ott az az öröm, az a tudat, hogy értem jött, és hogy ezt a hitet a legnagyobb feladat ebben az életben ápolni, gondozni és segíteni, hogy növekedjen. Így legyen. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre a már megkezdett énekünk, a 391. ének 3. és 4. versét énekelve, ahol annak fénye árad. Testvéreim, imádkozzunk ismét fönnállva. Látod, Urunk, hogy mennyi mindenben sürgünk, forgunk mi ilyenkor karácsony táján. Mennyi minden forog az elménkben, mennyi feladatnak akarunk eleget tenni. És talán ott vannak a szívünk mélyén eltemetett fájdalmak, szomorúságok, és talán ezeket is úgy akarjuk eltemetni, hogy még nagyobb nyüzsgéssel vagyunk. Köszönjük, hogy te figyelmeztetsz minket, hogy keresed a szívünket, hogy értünk jöttél, hogy meg akarsz tisztítani minket. Hogy ott akarsz lenni velünk. Hogy örömmel, békességgel akarsz megtölteni. Hogy erőt akarsz nekünk adni arra, hogy másként viselkedjünk, mint általában az emberek. Köszönjük, hogy most is ezért szólongatsz. Segíts, hogy ez az igazi találkozás és a szívünk mélyén élő hit, az meglegyen, az egyre erősödjön. Segíts, hogy használjuk ki minden napunkat arra, hogy ezt a hitet növeljük. Adj nekünk csendes perceket, amelyeket te veled töltünk kettesben. Kérünk, hogy így áld meg adventi karácsonyi készülődésünket. Különösen kérünk azokért, akik szomorúságban, betegségben, betegápolásban, gyászban vannak. Te tudod fölemelni, megvigasztalni őket, erőt adni nekik. Amen. Most kiki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek. És akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Nemzetünkért is könyörögjünk, foglaljuk imádságba, és énekeljük a szózatot. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és minden háború sújtotta nemzetre gondolva énekeljük kárpátaljai testvéreinknek a himnuszából a 3.-4. verset, a 799. dicséretből. Így kezdődik a 3. vers. Én megfeszítettem együtt veled. És záró énekünk a 449. Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szavadat.